2024 Munkácsy emlékév volt, hiszen 180 esztendeje született a festő zseni, a festő óriás, és ha azt nézem, akkor az egész ország Munkácsy lázban égett, és még ég most is, mert mindenki valamilyen módon a kulturális intézmények szerettek volna Munkácsyról megemlékezni. Szegeden a Móra Ferenc Múzeum is itt tett, és amikor először beszélgettünk a Munkácsy kiállítás kapcsán, akkor csak úgy reméltétek, hogy az 50 000-es látogatószámot eléritek. Jelentem, túl vagytok az 50 000-es látogatószámon, és ennek következményeként meg is hosszabbítottátok egy picit a Munkácsy tárlatot.
Hát ez tényleg egy óriási öröm a mi számunkra. Valóban így van, hogy mi olyan óvatosan bizakodtunk, talán ez a jó kifejezés, amikor megnyílt a kiállítás, hiszen 2012-ben volt utoljára nálunk Munkácsy tárlat. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy ott az elején, az első néhány hétben vagy hónapban, így sokan mondták az én ismerőségünk közül, hogy hát megnyílt Munkácsy, hogy már újra, és így mondtam, hogy ez 12 éve volt, szóval nagyon gyorsan szaladnak az évek, és az a tárlat az közel 50 000-es látogatószámmal zárt. És ez egy nagy-nagy reményünk volt, hogy túl tudjuk szárnyalni az akkori számokat. És hát ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért már egy picit másik világban élünk. Tehát Munkácsy iránt még mindig sokan érdeklődnek, de egyre inkább megjelennek és megerősödnek olyan típusú elvárások a múzeumi kiállításokkal kapcsolatban, hogy az digitálisabb legyen, jóval interaktívabb legyen. Csak az az igazság, hogy egy ilyen típusú klasszikus festménykiállítás az nem felel meg teljesen ezeknek az elvárásoknak. Mi igyekeztünk egy interaktív kis foglalkoztató térrel e felé nyitni, és ez jól is működött, de ugye ma már, akárha csak Budapestre nézünk, akkor nagyon-nagyon népszerűek ezek a teljesen és maximálisan vetítésekre, projektorokra, digitális eszközökre épülő kiállítások, monyék kiállítás, ami látható, ami ugye nem tartalmaz eredeti műtárgyakat, de olyan vizuális élményt ad, ami miatt nagyon-nagyon sokan kíváncsiak ezekre a típusú, talán nem is kiállításnak nevezném, hanem attrakciókra. És ugye egy ilyen elvárásokkal teli időszakban azt, hogy mi el tudtunk érni egy 50 000-es látogatószámot, azt gondolom, hogy egy óriási öröm, meg egy nagyon nagy elismerés. Január elején köszöntöttük egyébként az 50 000. Látogatót, ami azt jelenti, hogy még egy hónap volt a kiállításból hátra, úgyhogy ez a szám ez még növögett, várjuk, hogy mi lesz majd a vége. Ez a fajta látogatószám, ez azt mutatja, hogy egyrészt a nagy klasszikusokra, a legismertebb, akár magyar alkotókra igény van. Munkácsy Mihályról mindenki hallott. Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy Munkácsy, akkor mindannyiunk fejében felvillannak képek az Ásító Inasról, a hófoglalásról, és hát ugye ezeket a festményeket is lehet látni a mi kiállításunkon, az Ásító Inast azt eredetiben, viszont a honfoglalásnak pedig nagy büszkeségünk, hogy a szín és szén lázlata az, ami gyűjteményünkben van, hogy ezeket is meg lehet nézni. Emellett pedig azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sokan kíváncsiak voltak egy kis kiegészítőre, egy kis érdekességre itt a kiállítás kapcsán. Úgy gondoltuk, hogy megint csak megfelelve most már a 21. századi legfrissebb elvárásoknak a mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, hogy egy pici érdekességgel tudjuk egészíteni a kiállítást. Az volt a célunk, hogy az Ásító Inast újra készítetjük, újra festetjük a mesterséges intelligenciával. Magyar Milán klasszikus kollégám volt ennek a projektnek a felelőse, a végrehajtóra, illetve a vezetője, és ez egy elképesztően izgalmas munka volt, amiben részben én is beleláttam egy picit, hogy mennyire másképp gondolkozik a mesterséges intelligencia, mint mi. És ez biztos, hogy változni fog, de mi azt gondoltuk, hogy bizonyos programok használatával megmutatjuk a mesterséges intelligenciának az ásítóinast, és azt kérjük, hogy akkor ezt készíts el mondjuk őskori barlangrajz stílusában, vagy mondjuk egy görög váza stílusában, és ő ezt úgy képpen megcsinálja. De ez nem így volt. Egyébként természetesen ez jó is, hogy nem így volt teljesen, hiszen nagyon sok szempontból előfordulhat az, hogy olyan képeket próbálnak meg újraértelmeztetni a mesterséges intelligenciával, amihez nincsen jogosultságok, nekünk ugye volt ehhez a festményhez. nagyon sokat kellett beszélgetni mesterséges intelligenciával ahhoz, hogy az legyen a végeredmény, amit mi szerettünk volna. És itt sem lett teljesen ugyanolyan, hiszen mi arra gondoltunk, hogy tényleg teljesen ugyanolyan lesz mondjuk az első Turinos konzulata. És hiába írta le, vagy mutatta be nagyon pontosan az Emmy-nek a kollégám azt, hogy mi van az első Turinoson, beolvastatta a képet, minden egyes kép, ami elkészült, más és más módon mutatja be az első Turinost. De ez egy nagyon kedves kis kiegészítés lett, és azt látjuk, hogy nem csak a fiatalabbak, hanem az idősebbek is szívesen nézegetik ezeket a képeket. Eleve ez egy jó kis játék, hogy ki tudjuk-e találni, hogy milyen stílusban készült újra az első Turinos. Úgyhogy ez egy kis kiegészítés volt az interaktív terem mellett, ahol egyrészt különböző optikai illúziókkal lehet megismerkedni, lehet önarcképet készíteni munkácsi stílusában, vannak különböző kétkeresős játékok, rajzolni lehet, színezni lehet, és itt is jó látni azt, hogy nem csak a gyerekek ülnek le, hanem egyrészt a felnőttek és akár az idősebb látogatók is, másrészt pedig mindig jó látni azt, amikor egy család még plusz időt eltölt ebben a foglalkoztató térben. Ezek alapján tehát azt gondolom, hogy az, hogy el tudtunk érni egy 50 000-es látogatószámot, ahhoz kellett azt, hogy noha maga a kiállítás egy klasszikus, hagyományos jellegű festménykiállítás, de ezekkel az interaktív elemekkel, ezekkel a kiegészítésekkel talán meg tudtunk győzni olyanokat is arra, hogy jöjjenek el megnézni a kiállítást, akik egyébként nem biztos, hogy ellátogattak volna hozzánk. És szintén fontos kiemelnem még az önkéntes tárlatvezetőink szerepét, ugyanis a megnyitás óta minden héten voltak, lesznek még itt a zárásig ajándéktárlatvezetések, ami azt jelenti, hogy szombaton és vasárnap, szombaton délután, vasárnap délelőtt várjuk vagy vártuk a látogatókat. Ez egy olyan szokássá vált az elmúlt években, most már több mint 13 éve működik ez a rendszer, hogy megszokták a látogatók, és igénylik, és keresik. Ugye ez azt jelenti, hogy nem kell kifizetni a tárlatvezetés díját, hanem a belépőjegy megvásárlása után be lehet csatlakozni egy tárlatvezetésbe. És ez egy óriási öröm, amikor azt látjuk, hogy tényleg rengetegen kíváncsiak. Volt olyan tárlatvezetés, amikor meg kellett dupláznunk az időpontját, mert olyan sokan voltak. És hát tényleg le a kalappal az önkéntes tárlatvezetőink előtt, akik óriási örömmel és motivációval jönnek, és kitartóan segítik a mi munkánkat ezáltal az ajándéktárlatvezetések által.
Az a célotok, hogy minél több fiatalt bevonzatok a munkácsi kiállításra. Ez sikerült, ugye korábban beszélgettünk arról, hogy ugye az általános iskolás, középiskolai korosztályt azt látjátok a múzeumokban, mert tanóra keretein belül múzeumpedagógiai órákra ellátogatnak hozzátok. De amikor belépnek az egyetem kapuin, akkor valahogy úgy eltűnnek, és nem igazán látogatják a múzeumot, tisztelt a kivételnek. Most hogy alakult? Beleláttatok valamennyire abba, hogy milyen volt a közönség?
Egyrészt, ha ez nem is egy kutatás volt, de tapasztaltuk akár a vendégkönyvbejegyzések, akár a kollégáim visszajelzése szempontjából, hogy most a többi kiállításhoz képest egészen szép arányban jöttek az egyetemisták is, de mert nagyon-nagyon direkt visszajelzés volt, és nagyon konkrét szám, az, hogy tartottunk egy egyetemista napot az ősz folyamán, ami azt jelentette, hogy az egyetemistáknak 180 forintért lehetek jegyet váltani, az STS diákoknak, ami tényleg egy elképes összeg Munkácsi Mihály születésének 180. évfordulója kapcsán. És úgy voltunk vele, hogy tárlatvezetéseket is tartunk, két magyar nyelvű, illetve egy angol nyelvű tárlatvezetést hirdettünk meg. És én tartottam a magyar nyelvű tárlatvezetéseket, és én emlékszem arra, délben kezdődött az első, amikor mentem le a kiállító terethez, és az ajtóban állt a sor, és óriási tömeg volt, és ketté is kellett szedni az egyetemistákat, és kettő adagban megtartani a tárlatvezetést. Közel 1000-en voltak egy nap alatt, ami fantasztikus visszajelzés volt, és hát az, hogy a délután 4 órás tárlatvezetésre pedig annyian jöttek, hogy mondjam, a szökőkútnál állt a sor vége az egyetemisták részéről. Tehát azt gondolom, hogy ha egyrészt ha tudunk olyan témát találni, akkor még mindig van esélyünk arra, hogy bizonyos kiállításokkal megszólítsuk őket. Ez az egy. A másik az, hogy ez a 180 forintos belépőjegy. Én azt tapasztalom, hogy az, hogyha ingyenes a kiállítás, ingyenes a múzeum, az nem mindig jó. Mert ezáltal, hogy kifizetik ezt a közel 200 forintot, pszichés vonalon erősíti meg őket abban, hogy igen, ők tettek azért, bizonyos áldozatot vállalt azért, hogy megnézzék ezt a kiállítást, és egy picit máshogy áll hozzá ilyenkor a látogató. A harmadik pedig az, hogy most sikerült egy másik kommunikációs felületen keresztül elérni a hallgatókat. Ez is azt mutatja, hogy mennyire kritikus pont az, hogy milyen felületeket használunk, hogy elér-e egyáltalán hozzájuk az információ. Mert a legtöbb esetben ők nem követik a sajtókommunikációt, ők már nem néznek hagyományos tévét, nem olvasnak újságot, nem hallgatnak hagyományos rádiót, így marad a közösségi média, ami azért nem egy egyszerű felület, illetve vannak különböző technikai akadályaink is. De most sikerült egyetemi rendszeren keresztül kiküldeni. Úgyhogy ez a három dolog volt az, ami miatt szerintem ennyire sokan eljöttek. Úgyhogy ez egy elképesztően jó visszajelzés volt. És az is nagyon jó volt, hogy például itt a kollégák is látták, illetve a szegedi belvárosban közlekedők is látták, hogy valami van a múzeumban, mert hogy az Szokék úti vérasor.
Azt tudjuk, hogy Békés Csabán van a világ legnagyobb Munkácsy Mihály gyűjteménye. És amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor te is mondtad, hogy nagyon büszkék vagytok arra, hogy a Honfoglalás című festménynek a szín és a grafikai változata az nálatok van. De egyébként a Móra Ferenc Múzeum mennyire lehet büszke a Munkácsy Mihály gyűjteményére? Mekkora ez a gyűjtemény?
Valójában ez három alkotást jelent. Az előbb említett Honfoglalás vázatokon kívül van egy Felszolgáló Lány című festményünk is. Tehát hogyha a Munkácsy gyűjteményeket nézzük, akkor ez tulajdonképpen egy ellenésző méretű gyűjteményi egység, ami nekünk van. Viszont hogyha azt nézzük, hogy milyen fontossága, akár konkrétan anyagi jellegű, akár pedig szellemi jellegű fontossága van ezeknek a képeknek, azt gondolom, hogy ezzel nem hazudunk. Hiszen minden mai napig Munkácsy a legnépszerűbb, a legismertebb magyar származású festő. Tehát az, hogyha egy közgyűjteménynek van akár egy eredeti Munkácsy alkotása is, az egy nagyon-nagyon szép eredmény. De azáltal, hogy nálunk ráadásul itt van a Honfoglalásnak a színvázlata, én leginkább ezt emelném ki a három alkotás közül, az pedig azért is nagyon fontos, mert egyrészt ez a festmény ez egy nagyméretű festmény. Természetesen nem olyan óriási, gigantikus, mint a végső nagy alkotás, ami eredetileg a parlamentben van. De egyrészt művészettörténészek korábban már vizsgálták ezt a festményt, és azt állapították meg, hogy egyébként a színkezelése, egyébként a bizonyos kompozíciós részletek, azok sok szempontból jobban is összeállnak, mint a nagy kép esetében. Ennek egyrészt lehet az oka maga a méret, a végső nagy festményszínnek gigantikus méretű. Másik pedig az, hogy ennél a színvázlatnál még viszonylag nagyobb volt a szabadság a Munkácsynak, mert a végső nagy képnél már olyan elvárások voltak vele szemben, hogy milyen közéleti és politikai szereplőket kell ráfesteni az alkotásra, ami ugye sok esetben meg tudja billenteni az alkotói szabadságot. Tehát azt gondolom, hogy ha ilyen művészettörténészi visszajelzések vannak, az már nekünk önmagában nagyon-nagyon izgalmas. A másik pedig az, hogy a színvázlatot, illetve a színvázlatot, tehát a grafikát, illetve a színvázlatot, azt egymás mellett állítottuk ki. És egy picit bele lehet nézni abba az alkotói folyamatba, ahogy Munkácsy elkészített mondjuk egy ilyen óriási méretű festményt. Hogy honnan indul? Van néhány kisebb vázlat, aztán elkészül egy nagyobb grafikai vázlat, aztán pedig az úgynevezett színvázlat, és már itt a két alkotás között nagyon sok különbséget meg lehet ismerni, hogy a grafika után mi az, aminél úgy érezt a Munkácsy, hogy hát ezen még változtatni kéne, ez még nincs rendben. Úgyhogy sokszor látom a látogatókat, hogy beállnak a két festmény közé, és azt figyelik, hogy milyen változások történtek, hogy milyen különbségek vannak a két alkotás között. Szóval mi nagyon büszkék vagyunk erre a három képre. Tény, hogy ezzel azért nem vagyunk benne a nagy Munkácsy gyűjtemények körében, de mi így is erre nagyon büszkék vagyunk.
Mi lesz a sorsa a tárlatnak? Ugye február 2-án zárul, addig hosszabbítottátok meg. Ez a kiállítás a Pák gyűjteményre támaszkodott.
Mivel valóban ez egy magángyűjtemény, amit mi kiegészítettünk a mi három saját alkotásunkkal, ez tovább fog utazni. A mi festményeink azok maradnak Szegeden, viszont a Pál gyűjtemény az megy tovább. Pontosan ugye az, hogy hová megy tovább, milyen keretek között, az már nem hozzánk tartozik, hiszen a gyűjtemény kezelője a Munkácsy Alapítvány dönti el, hogy mi lesz a következő helyszín. Én úgy hallottam, hogy az Észak-Alföld felé fognak majd tovább menni, de biztos vagyok benne, hogyha valaki szeretné megnézni még több helyen, akkor hallani fog még róla. Az, hogy itt a Bél-Alföldön most be tudtuk mutatni, illetve Szegeden be tudtuk mutatni, ez egy nagy elismerés számunkra a Munkácsi Alapítvány részéről is.
Ti ezzel egyébként a Munkácsi emlékévet lezártnak is tekintitek ezzel a kiállítással? És ezt azért is kérdezem, mert az országban van olyan múzeum, amelyik most nyitotta meg a Munkácsi kiállítását, például a Szépművészeti Múzeum, ami ugye még várja Munkácsival az érdeklődőket. Ti ezzel a kiállítással lezártátok az emlékévet?
Igen, ezzel a kiállítással le fogjuk várni, illetve természetesen a Szépművészeti Múzeumban jóval szélesebb merítést láthatnak a látogatók abból a szempontból, hogy nem csak egy magángyűjteményt mutatnak be, hanem nagyon sok helyről kölcsönöztek festményeket. Egyébként a párgyűjteményből is lehet látni ott is néhány alkotást. És én azt gondolom, hogy a szegedi kiállítás az egy picit talán kompaktabb, illetve kiegészült a kiállítás az ősz folyamán olyan munkácsi grafikákkal is, amelyeket ezelőtt még soha sehol sem mutattak be. Hogyha esetleg valaki egy kis kuriózumra kíváncsi, olyan alkotásokat szeretne megnézni, amit ezelőtt még máshol nem lehetett, akkor érdemes Szegeden eljönni február 2-ig.
2025 van, új év, és természetesen ti soha nem pihentek, tehát már 2024-ben, sőt, tehát valamikor már hamarabb elkezditek szervezni mondjuk a 2025-ös kiállítást. Van már olyan tárlat, amiről lehet beszélni?
Egy tárlatról már nagyon lehet, ez a Szeged Press sajtófotó kiállítás. Terveink szerint február 2. felében fog majd megnyílni. Egy pályázatot hirdettünk tavaly novemberben. Ennek a pályázatnak az volt a témaköre, az volt a célja, hogy Szeged, illetve Csongrád-Csanád megye életét valamilyen módon bemutató fotókat váltunk. Nem csak hivatásos fotóművészektől, hanem akár amatőr fotósoktól is. Nagyon-nagyon sokan neveztek, több mint 40-en amatőr és profi fotósok is. Egy szakmai zsűri állt össze, a szakmai zsűri elnöke Németh György volt, ugye legendás sajtófotós, illetve fotóművész. A zsűri két további tagja pedig Demeter Mihály, aki egykori kollégánk, múzeumi fotográfus, fotóművész, illetve Bakos András újságíró, aki ugye hát nagyon-nagyon sokat dolgozott együtt sajtófotósokkal, és ő is nagyon ismeri ezt a világot. És ők hárman december folyamán zsűrizték az összes beérkezett képet, ezek az egy fizikuszi munka volt, hiszen közel 400 fotóról van szó, és végül is kiválogatták azokat a fotókat, amelyek bekerültek ebbe a bizonyos sajtófotó kiállításba. Ezeknek a fotóknak a témaköre rendkívül széles körű, tehát azt mondhatom, hogy az élet szinte minden területe megjelenik ezeken a képeken, úgyhogy ennek a kiállításnak a készítése zajlik, kollégáimmal dolgozunk rajta, és hát mi abban is bízunk, hogy ez a sajtófotó kiállítás, ez egy hagyománnyá válhat Szegeden. Ugye az országos sajtófotó kiállítás, tudjuk, hogy most már hosszú-hosszú évek óta zajlik, és Budapesten van mindig a fő attrakció, illetve hogy a Szegeden is néha látszik ezeket a köztéren, akár, ha jól emlékszem, most a Klaudál téren volt egy kisebb válogatás ezekből a fotókból. Mi is azt szeretnénk, hogyha ez egy hagyománnyá válna, és minden évben meg tudnánk majd hirdetni. Emellett pedig készülünk egy jégkorszak kiállításra is, ez 2025-nek lesz majd a kiemelt kiállítása. Itt a részletekről arról még nem nagyon beszélhetek, mert természetesen ahogy szoktuk, mindenképpen fogunk majd jelentkezni, illetve be fogjuk majd avatni a közönséget, a kulisszatitkoknak, az építés munkálataiba is. Nagyon-nagyon készülünk erre a tárlatra. Ugye egy nemzetközi kiállításnak az előkészítése, ahogy te is említetted, az nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe, tehát ennek a tárlatnak az előkészítése is most már több mint 2 éve zajlik, illetve hát gondolkozunk már 2026-on is, hogy akkor mi legyen a nagy kiemelt kiállítás, tehát nagyon-nagyon sok minden zajlik a színfalak mögött. Úgyhogy pontosan a sajtófotó kiállítás építése miatt, a Munkácsi kiállítás bontása miatt le is fogjuk majd zárni a Móra Ferenc Múzeumot február 3-ától 20-áig, azért, hogy ezek a kiállítás rendezési munkálatok ezekkel minél gyorsabban tudjanak menni, illetve ne zavarjuk a látogatókat.
Miért pont jégkorszak?
bízom benne, hogy sokaknak lesz majd ez egy olyan kiállítás, ahol nagyon sok szempontból megismerhetik ezt az időszakot. Nagyon-nagyon sok kollégám nagyon kitartóan dolgozik ennek a kiállításnak a részletein. Ugye ilyenkor ezt kell elkezdeni, hogy sok helyről kölcsönzünk, mondjuk műtárgyakat, szerződések szükségesek, úgynevezett facility reportok, ami azt jelenti, hogy ez tartalmaz az összes épületünknek a biztonsági, klimatikai és minden jellegű információját. Tehát ez egy igazán komoly csapatmunka, és hát bízunk benne, hogy ahol az elmúlt években nagyon sokan kíváncsiak voltak ezekre a nagy nemzetközi kiállításokra, hogy hát ha erre is sokan eljönnek majd.
Honnan szerzitek az inspirációt, Anita? Németh Anikóval, a fűvészkert igazgatójával nagyon jó barátságban vagyok, és sokszor szoktunk beszélgetni, és mondta, hogy ő már nem tud úgy elutazni, hogy bizonyos dolgokat ne szakmai szemmel nézzen, tehát hogy mindig kutat, és mindig szokott hazahozni növényeket. Tehát ti, amikor mondjuk elutaztok bármerre, akár szabadidőben, szabadság alatt, akkor ti azért betértek múzeumokba, ahol inspirálódtok, ahonnan tudtok ötleteket elhozni?
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része, aki kiállításokkal foglalkoznak. Egyrészt rendszeresen szokott menni a múzeum csapata direkt különböző szakmai utakra, amikor különböző társintézményekbe, partnerintézményekbe elmegyünk, és különböző más múzeumoknak megnézzük a kiállításait. Egyrészt ilyenkor ötletet is merítünk, illetve ezek a konkrét szakmai utak azért fontosak, mert ilyenkor van lehetőség azon kiállítás létrehozóival, kurátorával, látványtervezőivel beszélgetni, és konkrétan rá is kérdezni részletekre, hogy mi hogy történt, mi hogy zajlott. Tehát ennek van egy ilyen szakmai része, amikor a szervezett múzeumi keretek között direkt ezzel a céllal történik. És van egy magánéleti oldala is, ahogy említetted, amikor valóban akárhová utazunk, vagy mondjuk akkor én csak magamról beszélve, hogyha külföldön vagyok, akkor mindig fontosnak tartom, hogy az adott város múzeumát megnézzem. És ez is fontos, hogy itt nem csak arról van szó, hogy most bemegyek egy Louvre-ba, vagy egy Prádóba, hanem itt arról van szó, hogy akár kisebb városok múzeumaiba is elmenjek, mert szeretem megnézni, hogy egyrészt milyen témák azok, amik éppen terítéken vannak, másrészt pedig mindig lehet olyan kreatív kiállítás technikai megoldásokkal találkozni, amelyek nem kerülnek mondjuk sok pénzt, de nagyon-nagyon kreatívak, amit esetleg mi is valamilyen módosított formában fel tudunk használni. Egy kiállításokkal foglalkozó múzeumi munkatárs az sosem alszik, ha mondhatom így, akár belföldön, akár külföldön vagyunk, ezeket mindig figyeljük és igyekszünk tanulni a többi kiállításból. És olyan is van, hogy különböző szakmai konferenciákon, workshopokon vesznek részt a kollégák, amelyek direkt kiállítás szervezési vagy kiállítás építési céllal jönnek létre, avagy tartalmaznak ilyen típusú előadásokat is. 2016-ban volt például a Pompei kiállításunk, annak az ötletét azt egy budapesti szakmai muzeológiai konferencián hoztuk össze, amikor egy londoni British múzeumos Pompei kiállításról számolt be az egyik budapesti múzeumi kolléga, aki szakmai úton vett részt, és akkor nézett össze a vezetőnk, illetve néhány kollégával összetekintettünk, hogy hát ez egy jó téma, ezt szeretnének kéne próbálni. Nagyon sok irányból jöhetnek tehát ezek az impulzusok, de ami általában, vagy hát nagyon sokszor ennek határtabb, az természetesen az, hogy nekünk milyen lehetőségeink vannak, akár anyagi, akár az épületek szempontjából, hiszen egyértelmű, hogy mondjuk mi nem tudunk egy akkora teret biztosítani a kiállításnak, mint egy British múzeum, illetve tény, hogy nem tudunk annyi pénzt költeni egy kiállítás létrehozására, mint egy British múzeum. Szóval néha a valóság az bekopogtat, de alapvetően igyekszünk mindig nyílt szemmel, és hát nyílt szívvel nézni ezeket a kiállításokat, hiszen lehet, hogy egy teljes kollekciót nem tudunk elhozni, de hogyha már egy részét, egy kis darabkáját sikerül valahonnan megszerezni, az már egy óriási dolog, hiszen azért hazánk viszonylatában a nemzetközi kiállításokból azért még mindig nincsen olyan sok.
Van olyan múzeum, ami neked abszolút kedvenc, ahova belépsz és azt mondod, hogy wow, na ez igen.
Hát ez nekem az Albertina Múzeum Bécsben, ami egy örök kedvenc, és nagyon-nagyon szeretem. Illetve az az igazság, hogy a kiállítások mellett én nagyon-nagyon szeretem ezeket a kastélyokat és várakat, úgyhogy mondjuk egy Schönbrunn kastélyt is nagyon szívesen nézek, és nekem egy nagyon friss élményem tavaly nyáron Valenciában voltam, és ott egy ilyen üvegmúzeum, üvegfújó, üvegkészítő és kerámia múzeumban mentünk el, ami olyan gyönyörű, szép rokokó stílusú épületben van, hogy maga az épület önmagában már teljesen kikészített, aztán pedig még megnéztem a kiállításokat is. De az az igazság, hogy nekem azért egy picit összetettebb, hogy nem biztos, hogy maga csak a tárlat az, ami elér, hanem nagyon sok esetben maga az épület is fontos számomra. De hát ebből a szempontból is jól állunk, hiszen azért a Móra Ferenc Múzeum főépület, ez egy fantasztikusan szép épület.